Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Emlékeztetni szeretnék benneteket arra, hogy az úrvacsora megemlékezés. Azt mondja a Szentírás, hogy emlékezzünk az Úr halálára, amíg eljövend. És ilyenkor felvetődik az a kérdés egy ember tudatában, hogyha rendszeresen Krisztus áldozatáról beszélünk, akkor nem válik-e megszokottá, elcsépelt szólamokká mindaz, amit a Szentírás róla beszél. Mert félő, hogy a megszokás erejével hatnak azok a kijelentések, amelyeket Krisztussal kapcsolatban az idők során megismertünk. És a Szentírás talán ebbéli félelemből vagy óvatosságból fakadóan felveti azt a kérdést, illetve ösztönző jelleggel szólít meg bennünket, és azt mondja, hogy magatokat vizsgáljátok, hitben vagytok-e. Ami nem azt jelenti, hogy a dogmákat és a különböző igei tanításokat nem valljuk, és azokat nem tekintjük kötelező érvényűeknek, hanem azt jelenti, hogy vajon éle bennünk még az a bizalom, az az Istenhez való ragaszkodás, az az elkötelezettség, amelyet mi a Szentírás alapján megismertünk egyrészt elméletileg, és az Isten szeretete kapcsán ez az elméleti ismeret egészen gyakorlati elkötelezettséggé és kötődéssé változott. Hitben vagyunk-e? Azt mondja az úrvacsora szereztetési igéiben is a Szentírás, hogy próbálja meg ki magát, és úgy egyék, és úgy igyék, és egy döntő kérdést vet fel. Becsüli-e az Úrnak testét? És ilyenkor az ember egy felhorkan, hogy hát ki lenne közöttünk az az Isten tagadó, és komisz fráter, aki nem becsülné Krisztus áldozatát. Hát nincs olyan ember közöttünk, aki ne hódolna be a nagylelkű szeretetnek egy csodás megnyilatkozása előtt. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy vajon hat-e ránk a Krisztus jósága, hiszen az Isten jósága az, ami megtérésre indít, és a Szentírás több helyen használ egy kifejezést, amit nem mindig fordít szerencsésen a mi magyar Bibliánk. Például a Galatabeliekhez írott levélben találjuk ezt a kijelentést, hogy elszakadtatok a Krisztustól, fordítja Károli, és sokkal árnyaltabb az eredeti, mert azt kérdezi, illetve azt a kérdést veti fel, hogy hatástalanná tettük-e a Krisztust. Ez azonos tartalmú gondolat azzal, hogy becsüljük-e, vagy nem becsüljük-e a Krisztus testét. Tehát kiki előszámlálná, hogy hányszor hallott prédikációt a Krisztus áldozatáról, akkor szinte meg se lehetne számolni. Hiszen ez a kereszténység központi kérdése, legdöntőbb, legfontosabb témája, örökkévaló evangéliumról beszélünk, a Szentírásban 4 evangélium van, az apostoli igehirdetéseknek se szeri, se száma, és mind arról szólnak, hogy a Krisztus szorongató szerelme az kiket mire képesített. És éppen ennek kapcsán, hogy ezt a kérdést személyesen fel tudjuk tenni magunknak, hogy becsüljük-e a Krisztus testét, és hogy a hitben vagyunk-e, és próbálja meg ki azért magát, és úgy egyék, és úgy igyék. Olvasnék egy ige szakaszt János első leveléből, a 3. fejezetből. Így kezdi: lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt, szeretteim. Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. mintha az előzőekhez kapcsolódna az első kérdés felvetés, mert azt mondja itt János a szeretet apostola, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya. Mintha csak azt mondaná, hogy gondolkozzál el azon, hogy az Isten az önfeláldozó szeretet jegyében mi mindent tett érted. Hat-e rád még ez a szeretet? Megérint-e? Valamiféle hitbéli elkötelezettség elmélyül-e az Isten iránt? Tudsz-e ilyeneket mondani, mint Pál mondott a maga lelkesült állapotában, hogy a Krisztus szorongató szeretete, hogy nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Aki képesítő hatalom az én életemben, mert így feszítettem én magam is meg a világnak, és a világ is nékem, és egy ilyen egymást kizáró ellentét jelent meg az életemben, hogy csak Krisztus mindenek felett, és kialakulnak a prioritások, és mindent alárendelek az Istennel való közösségnek, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem, és ezért élek pedig többé nem én. Most egy közös vállalkozásban vagyunk, és péntek esténként találkozunk, és a Maranata című ájtatos könyvet vesszük át. És ahogy napról napra haladunk, van egy visszaköszönő, minden nap, szinte minden nap visszaköszönő gondolat ebben az ájtatos könyvben, amelyik ezt a kérdést veti fel. Nem lehetek addig Krisztussal közösségben, amíg az óemberem él. Mert egymást kizáró ellentétek, és János a római levél 7. fejezetének az első néhány verse ezt egészen plasztikusan kezeli, és azt mondja, hogy amíg él az első férj, addig én nem mehetek más férfihoz. Viszont ha meghal az első férj, és ugye ez Jones értelmezésében az óember, ha meghal az első férj, akkor szabadulok fel egy másik férfival való közösségre. Ha a férjem életében más férfihoz mennék, akkor paráznaságot követnék el. Tehát ha én Krisztussal való közösségre tartok igényt, de még él az óemberem, akkor ilyen közösséggel ne számoljak, mert megvalósíthatatlan. Nem jön létre közted és közötte ez a hőnáhított közösség, ha nem alakulnak ki a megtérés nyomán azok a prioritások, amelyekben Krisztus mindenek felett. És egy úrvacsora is ezt vizsgálja. Krisztus minden mindenekben? Krisztus élvezi az elsőbséget minden tekintetben? És ezt a kérdést veti fel itt az olvasott alapige is, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya. Ellen White azt írja, hogy a megváltásról szóló ismeret egy örökkévalóságon keresztül a gondolkodásnak és az ismeretszerzésnek a tárgya lesz. Mert az önfeláldozó szeretetnek valamilyen megnyilatkozása történt Krisztus áldozatában, amihez nincs fogható. Talán a múltkor is kitértem rá, hogy az emberek közötti kapcsolat is, a bizalom építés is, azon múlik, hogy én mennyire tudok kitárulkozni, mennyire tudom az én énemet, az én óemberemet feladni, mert a másik ember csak akkor mer, és csak akkor fog közeledni felém. És Krisztus, hogy bennünket megnyerjen, hogy mi a bizalmatlanságot magunk mögé vessük, és az életünkben megjelenjen a bizalom, az Isten iránti nyitottság és kitárulkozás, ezért olyan hihetetlen távolságot tett meg, hogy a magasságban és szentségben lakozó Isten rabszolga formát öltött, és emberekhez lett hasonlóvá. Azt írja a Biblia is, és Ellen White kifejti ezt a gondolat, hogy vértestvérünk lett. Ő lett az első szülött. Isten teljes egészében az emberi családnak adta, és az emberi természetet mindvégig megőrzi. Annak bizonyságaként, hogy milyen nagy az Isten önfeláldozó szeretete. Szóval az ember, amikor ilyenekről olvas, vagy hall, akkor kapitulál. Akkor azt mondja, hogy én ez nem tudok semmit hozzáfűzni. Be kell hódoljak az Isten önfeláldozó szeretete előtt, és az úrvacsorában ez kerül mérlegre. Mennyire rutinszerű, mennyire negyedévenként ismétlődő alkalom ez, vagy mennyire segít közelebb kerülni Krisztushoz, és feloldódni az ő szeretetében úgy, hogy mindent kárba veszni hagyunk, és szemétnek ítélünk, csak hogy a Krisztust megnyerjük. Ez a kérdés most is. És sokáig gondolkodtam, hogy hogy kerül ide a szöveg környezetbe ez a gondolat, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Hát itt folytatódik a gondolatmenet, hogy Isten az előlegezett bizalom jegyében minket fiaivá fogadott. Ez a hitáltali megigazulásnak az első tényezője. Ugye beszélünk mi tulajdonított, meg részesített igazságról, és ez a kettő úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy az Isten bennünket fiává fogad, mi Isten gyermekei vagyunk az adoptálás révén, és ha valakinek az életében az Istennek ez a nagy lelkűsége változást hoz létre, és valósággal fiakká válnak a most még fogadott fiak, akkor lesz az részesített igazság. És a kettőnek csak ebben az értelemben van köze egymáshoz. Egyik a másikat nem egészíti ki, hanem a tulajdonított igazság képesítő hatalom arra, hogy részesített igazságban legyen részünk. Mi a Krisztus képmására alakuljunk át az elkötelező szeretet hatalma alatt. És mindaz, amit az Isten értünk tett, az áldozat minden egyes megnyilatkozása, az önfeláldozó szeretetnek minden rezdülése az előlegezett bizalom jegyében történik. És ebben az előlegezett bizalomban hatalom van arra, hogy bennünket az Isten gyermekeivé tegyen. Már valóságosan is. És ezt is szoktuk emlegetni éppen az Efézusi levél kapcsán. Azt mondja ott az 5. fejezet első verse, hogy legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Tudjátok, hogy amikor az ember megakad az ige értelmezésében, akkor mindig az eredetihez fordul, és örültem, hogy ez esetben is ezt tettem, meg amúgy is szeretek ugye a nyelvek területén kalandozni. Az van ott, hogy hasonlítsatok az Istenre. Szóval ez a kereszténység lényege, hogy az Isten elkötelező szeretete belőlünk más lényeket teremt-e, mert teremtői hatalom nyilatkozik meg a szeretet megnyilatkozásaiban, vagy pedig nem. Most Isten gyermekei vagyunk az adoptálás révén. De hogy mivé leszünk, az azon múlik, hogy ez a szeretet, az Isten jósága, ez az érdemtelen szeretet megnyilvánulás, vajon az én életemben képesítő hatalom-e arra, hogy én más emberé legyek. És tudjam Krisztus mindenek felett szeretni, és lehet-e, és lesz-e motiváló tényező az én életemben az Isten jósága és szeretete. Vallásos emberek sokan vannak, de kevesen vannak azok, akik tapasztalatból ismerik az Isten szeretetét, akik mernek megnyílni az Isten szeretete előtt, akik merik odaadni önmagukat és feloldódni ebben a közösségben. Azt mondja, hogy ha viszont ez az elkötelező szeretet célba ér, ennek egy nyilvánvaló jele lesz. Hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És itt egy kérdés vetődött fel bennem, nem tudom rá a teljes választ, de azt tudom a Bibliából, hogy az Isten soha senki nem látta, csak az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Azt mondja itt rólunk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, meglátjuk őt, amint van, hogy akkor mi is a fiúságnak ebben a hihetetlen kiváltságában részesülünk, hogy bár a fiú, az Isten soha senki nem látta, csak a fiú, és akkor miután mi hasonlókká leszünk ő hozzá, és már a részesített igazság jegyében nem adoptált, hanem valóságos fiak leszünk, akkor meglátjuk őt, amint van. Hát ez aztán a boldogságnak és az Isten nagy lelkűségében rejtőző távlatoknak a ne továbbja, nem? Most még magasságban, szentségben lakozik, mégis mindannyiunkhoz közel, és akkor meglátjuk őt, amint van. És azt írja Ellen White, hogy a megváltottak egy külön csoport lesz a mennyben, akik Krisztussal együtt tesznek bizonyságot az önfeláldozó szeretetről, amit csak a megváltott ember ismer a maga teljességében. Angyalok kívánnak ebbe beletekinteni, de tapasztalati alapon nem ismerik. Tapasztalati alapon a megváltott ember ismeri, hogy micsoda átalakító hatalom van az Isten jóságában, ami tényleg megtérésre indít, ami átformál, átalakít, ami erőt ad ahhoz, hogy lemondjak arról a valakiről, akihez úgy ragaszkodtam, az énemről. Én a Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, mondja Pál, és szemétnek ítélek, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Az úrvacsorában ez a kérdés vetődik fel, és okkal, és erre kell választ adnunk. Nem szabad rutinszerűen venni az úrvacsorát. Ezekre a kérdésekre őszinte, tartalmas válaszokat kell adnunk. És azt mondja itt befejezésként, hogy akiben megvan az a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Megint egy összehasonlítás. Nem mehet be oda semmi tisztátalan. És itt egy óriási kérdés vetődik fel az adventizmusban, egyre jobban kiélesedő küzdelem bonyolódik körülötte, hogy beszélhetünk-e tökéletességről. Mi azt valljuk a Biblia alapján, hogy Krisztusban igen. A nagy többség azt vallja, hogy nem. Itt pedig azt mondja a Szentírás, hogy akiben megvan az a reménység ő iránt, akinek az életében komoly hatótényező az Isten szeretete, az ennek a szeretetnek az erejével megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Tehát ő a példa, az ő tisztasága a mérce, mert nem mehet be oda semmi tisztátalan. És micsoda lelkesítő dolog ez, nem? Hogy az Isten egy olyan tervet hozott létre, amiben nincs megalkuvás, ami nem éri be fél megoldásokkal. Az Isten teljesen ki akarja gyomlálni mindannyiunk életéből a bűnt, és ennél tovább megy. Nem csak a bűnnel szembeni averziót hozza létre a maga szeretetével, hanem újjáteremtő hatalomként működik az életünkben ez a szeretet. És ha én azonosulok az Isten gondolataival, ugye, mert azt írja Ellen White, hogy a gondolatok és az érzések együttesen alkotják a keresztény jellemét. Ha én azt vizsgálom, miután ez a szeretet hat rám, és én meg akarok felelni az Istennek, én örömet akarok szerezni az Istennek, a viszont szeretetemet valamilyen formában kifejezésre akarom juttatni, mert nem passzív elfogadói kell legyünk ennek a szeretetnek. A múltkor idéztem, és szeretnék újra hivatkozni rá. Egy úrvacsorában azt is vizsgálnom kell, azon túl, hogy hat-e rám, vagy hatástalan-e a Krisztus szeretete, hogy az életemben milyen megnyilatkozási formái vannak, vagy esetei annak, hogy én az Isten iránti hálámat és az ő szeretetéből fakadó viszont szeretetemet kifejezzem. A Lukács evangéliumában majd jegyzi fel a Szentírás azt a történetet, ami máshol is megtalálható, amikor az a bizonyos bűnös nő Jézust megkeresi. Ugye az a szempont érvényesült ott, ahova egy rabbi betért, ha valakinek a házába egy rabbi betért, akkor az szabadon bemehetett bárki, aki a rabbit hallgatni akarta, és így egy bűnös nőt sem zárhattak ki a Simon farizeus házából. És ez az asszony oda befurakodott, és ugye amikor Simonnak felteszi a kérdést Jézus, hogy amikor én ide bejöttem, te az én lábamnak vizet nem adtál. Az én lábamat nem mostad meg, ez az asszony pedig könnyeivel öntözi, hajával törli, és egy alabástrom szelencéből drága kenetet önt a lábaimra, nem a fejemre, a lábaimra. És hozzátesz, akinek sok bűne bocsáttatott meg, az jobban szeret. Tehát ha valakinek a bűne megbocsáttatik, akkor ott a viszont szeretet is kifejezésre kerül. És egy úrvacsorában is helye van ennek. Úgy jöttünk ide, mint bűnös emberek, mint akik rendezni akarjuk, és egyedüli reménységünk az Isten megbocsátó szeretetében van. És hogy az Isten megbocsát-e vagy sem, ez egy spontán, egy belülről fakadó, önkéntes viszont szeretet megnyilatkozásban öltestet. Nekünk nem kell könnyekkel öntözni, hajunkkal törölni, de a viszont szeretetnek nagyon sok kifejezési formája van. Pál azt mondja például Timóteusnak, egy harcos sem bajlódik az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Egy megnyilatkozás, hogy én hátat fordítok a világnak, hogy én még inkább elkötelezettje vagyok ennek a szeretetnek, és vigyázok arra, hogy szomorúságot ne okozza Krisztusnak, aki a maga önfeláldozó szeretetével ragadott meg engem. És keresem azokat az alkalmakat, amikor a krisztusi példát követve én bizonyítani akarom, mint egy magam előtt is, hogy én a gyógyulás útját járom. Hogy én meg akarok tisztulni, hogy én meg akarom tisztítani magamat a Krisztus önfeláldozó szeretetével, amiképpen ő is tiszta, mert számomra ő a példa. És én nem akarok senki másnak megfelelni, de neki meg akarok felelni. És én úgy gondolom, hogy a úrvacsorában ezek a kérdések vetődnek fel igazán. Nem akarok senkit arra ösztönözni, hogy csak akkor vegyen a kenyérből, és csak akkor vegyen a pohárból, hogyha, de úgy gondolom, hogy azzal a veszéllyel mindannyiunknak számolni kell, hogyha valaki rutinszerűen vesz részt az úrvacsorában, és az úrvacsora nem éri el a kívánt célt az életében. A Krisztus önfeláldozó szeretete nem kényszerít térdre egy úrvacsora kapcsán valakit. És nem érzi az ember azt, hogy én most valami formában szeretném az Isten iránti szeretetemet kifejezésre juttatni. Erre szolgálna az Isten tisztelet végén az ének. Én sokszor már, hogy valahogy a gyülekezetet megnyilatkozásra késztettem, már használtam ilyen szavakat, hogy úgy kéne énekelnünk, hogy leszakadjon a plafon, mert hogy az Isten szeretett engem, önmagát adta, érettem. Hát ennél nagyobb csoda nincs, és ennél nagyobb öröm okozó tényező nincs egy ember életében, és egy úrvacsora ennek a helyszíne, és ennek a ható tényezőnek a megnyilatkozási területe. És én úgy szeretném tényleg Pál apostol szavaival élve, gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázódik bennetek a Krisztus. És ezeket a gondolatokat is ennek jegyében mondtam el, mert nem a megszokás kell irányítsa a mi életünket és a mi megnyilatkozásainkat. Ahogy sokszor beszéltünk róla, egyetlen motiváció tényező létezik. Ez pedig a Krisztus szeretete, akinek mindannyian elkötelezettjei vagyunk. És szívből kívánom, hogy az úrvacsorában ez hasson mindannyiunk szívére. ne rutinszerű legyen, ne megszokás jegyében történjenek itt a dolgok, hanem tudatosuljon bennünk az, hogy az Úr és a Mester az önfeláldozó szeretet jegyében ott hagyta el nem bukott világok lakóit, ott hagyta a menny jelenlétét, és szolgai formát vett fel, letérdel előttünk, és mossa a lábainkat. Azért, hogy érezzük, hogy ő nála semmi nem drága, a megalázkodásnak akármilyen hihetetlen mélységeit is bejárja, hogyha ezzel bizalmat ébreszt bennünk. Engedjük ennek a szeretetnek. És ne legyen olyan elzárkózva a magatartásunk, mint Péteré. Az én lábaimat nem mosod meg soha. Vegyük komolyan, hogyha meg nem mos, akkor semmi közünk sincs ő hozzá. Akkor nem jön létre a közösség Isten és ember között. És én szívből kívánom, hogy létrejöjjön mindannyiunk életében. Amen.
Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetés ígéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint.
Egy igeszakaszt olvasnék Jobb könyvéből. Szeretném ezt az igeszakaszt súlykolni, minden alkalommal fel fogom ezután is olvasni, mert egy Mózes korabeli írásban mennyire nagyszerű az evangélium megfogalmazása, az ebben a kis szakaszban nyilvánvalóvá válik. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távolizod a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes értet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged, és lefizeted fogadásidat. Mielyt valamit elgondolsz, meg lesz az néked, és a te útaidon világosság fénylik.
Yeah.
Kedves testvérem, a kenyér ígéit olvasnám, szíveskedjetek fennállva hallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kövessük a mérünk példáját abban is, hogy hálát mondunk a kenyérért. Aki tehetjük, hajtsunk térdet. Istenünk, édesatyánk, nem tudjuk szavakkal igazán kifejezni azt a szeretetet, azt a viszont szeretetet, amelyet érzünk irányodban, amit a te önfeláldozó szereteted keltett életre bennünk. Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy nagy szeretettel, méretetlen nagy szeretettel közeledtél felénk, önfeláldozó szeretettel, kész voltál otthagyni a menny magasságait, és lejönni ide erre a bűntől szennyezett földre, velünk közösséget vállalva, hogy bizalmat ébresz, ami elhatárolódni kész szívünkben önmagad iránt. Tudjuk, hogy akkor van életünk, hogyha visszatérünk hozzád, hiszen te vagy a mi életünk. Urunk, segíts, hogy életünkben elinduljon egy fejlődés a veled való egyre mélyülő közösség erejével, és add, Urunk Istenünk, hogy most ebből az úrvacsorából is, az önfeláldozó szeretet újabb példájából is erőt meríthessünk ahhoz, hogy közel kerüljünk, egyre közelebb hozzád, hogy megtisztítsuk magunkat, amint te is tiszta vagy, hogy meglássuk egyszer a te orcádat, úgy, ahogy van, mint fiak, akiket az önfeláldozó szeretet teremtett néked. Köszönjük, hogy megáldod most a kenyeret, és lelki erőnk és életünk forrásává teszed. Amen.
Kedves gyülekezet, a pohár szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk hallgatni. És vevé Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát hálát adott a pohárért is, tegyünk mi is így, akik megtehetik, kérem, hogy hajtsanak térdet az imádsághoz. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük a te kegyelmedet, és köszönjük, hogy ez a kegyelem ez szinte felfoghatatlan, felmérhetetlen. Köszönjük, hogy Krisztusban ez biztosítod nekünk, és köszönjük, hogy emlékezhetünk megváltó Urunk áldozatára, arra az engedelmességre, arra az alázatra, ahogyan irántad és a szent feladat iránt mindenkor viszonyult. Köszönjük azt a hatalmas szeretetet, amit te közvetítesz ezen keresztül. Köszönjük, hogy fiaidnak fogadsz, és köszönjük, hogy biztosítasz bennünket arról, hogy tényleg így tekintesz ránk. Kérünk Istenünk, áld meg azt az időszakot, ami előttünk áll. Adj nekünk bölcsességet abban, hogy valóban elfogadjuk életünk minden egyes percében azt, hogy a tieid vagyunk, hogy te nagyon-nagyon szeretsz bennünket, hogy megváltottál, véredet adtad értünk. Köszönjük ezt a hatalmas szeretetet, és kérünk, segíts, hogy ez a szeretet jó döntésekre késztessen bennünket. Segíts, hogy valóban olyan tiszták lehessünk előtted, egyre inkább, és kitűzzük azt a célt, amit te elénk tűztél, a tökéletességet. Olyan tiszták, mint ahogyan most szeretnénk állni előtted, Istenünk. Köszönjük, hogy ezt megteszed, és meg akarod tenni. Kérünk, segíts, hogy kapaszkodjunk beléd, és segíts, hogy ne csüggedjünk el a hitharcunkban. Segíts, hogy kitartsunk abban, hiszen a te fiad szintén kitartott, engedelmes volt. Segíts, hogy ez az engedelmesség, ez a miénk is lehessen. Jézus Krisztus megváltó nevében kérjük ezt. Amen. Jézus és a tanítványok az utolsó vacsora után dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Tegyük mi is a dicséret éneklését, és az ötös számú ének első, hatodik és hetedik versét énekeljük el. Tehát az ötös számú énekünk első, hatodik és hetedik versét. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.